Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Szakonyi Károly írót. Üdvözöllek, szervusz!
Én is köszöntök mindenkit, szeretném.
Köszönöm, hogy itt vagy velünk. A hallgatók talán megbocsátják, hogy tegeződni fogunk. Persze, a következő szűk egy órában, így van. És hát a születésnapi beszélgetés a mostani, méghozzá egy szép kerek évszámhoz kapcsolódik. A napokban lettél 90 éves, boldog születésnapot kívánok az Inforádió szerkesztősége nevében is. Ha a naptárt és az évszámokat nézzük, akkor ugye 90, de valójában hány évesnek érzed magad?
Ez nagyon érdekes, mert épp a napokban, éppen erre a nagy számra, ugye gondolva jutottam arra a megállapításra, hogy nincs szinkronban a naptári év szám, tehát az
érzettel.
Az a szám, amit jegyzünk születésnapra, mint a belső világ. Ez nincs szinkronban. Tulajdonképpen ez a szerencse talán, hogy az ember nem belül nem úgy öregszik, mint kívül. Ha ugye leszámítja azokat a öregségi jeleket, amik hát óhatatlanul megvannak már ebben a korban, akkor mégis bent a belső világában úgy érzi, hogy nem nagyon változtak a magatartások, az életérzések, vagy efélék, hogy néha az ember úgy érzi magát, mintha még tényleg valamilyen abszolút gyerek lenne, mert olyan helyzetekbe kerül, vagy fiatal, vagy nem tudom én, mondjuk javakorabeli, de amikor benéz a tükörbe, vagy valami, akkor rájön. Tehát nincs szinkronban a kettő. Ennek következtében az ember, hogyha ezt a belső világot meg tudja őrizni, mint ahogy szerencsére talán meg tudtam őrizni, akkor tud dolgozni, és akkor még van az életnek teljes értéke, mert akkor nincs, hogyha már az ember nem tud.
Ez azt is jelenti, hogy dolgozol?
Igen,
most is írsz?
Igen. Hát azt a, ugye ez az írás olyan, nem hiszem, hogy abban lehet, bár abba hagyták sokan, ugye hát mondjuk a klasszikusokkal is ismerünk, de én nem tudom abba hagyni, mert valahogy, ha most ugyan persze más a tempó, és másképp írja az ember ezt üléssel, meg egyáltalán már a gondolatai is nem olyan frissek, de ha nem dolgozom, vagy úgy kelek fel, hogy már van 3-4 napra, nincs olyan helyzet, hogy majd dolgozhatni, ha lehet dolgozni, akkor nagyon rosszul érzi magát az ember. És ha úgy érzi magát az ember, hogy nincs miben kapaszkodni. Tudnék, azért az írás, meg gondolom más művészeti ág is, azért ez nem csak a közönségnek szól, hanem ez egy önmentés is. Ezt onnan tudom, hogy 17 éves koromban volt egyszer egy nagyon rossz napom, esős délután, még akkor nem nagyon írtam, már persze írogattam gyerekesen, de nem komolyan, és akkor eszembe jutott egy történet, és azt megírtam, és utána megszabadultam a rossz hangulattól. Tehát azóta is ezt érzem, hogy amikor az ember kicsit elbizonytalanodik a világba, akkor a biztos pont az, hogy a íráshoz vissza tud térni.
De ez egy ilyen belső késztetés,
belső
vagy egy
késztetés.
Ilyen kényszer? Mert emlékszem, hogy olvastam egy interjút jó régen Örkény Istvánnal, aki azt mondta, hogy ugye kérdezték az írói ihletről, vagy az ihletettség állapotáról, és azt mondta, hogy hát az írói munkának, vagy az írásnak nem is sok köze van az ihlethez. Egyszerűen muszáj írni.
Hát muszáj írni, igen, ez a természet. Valószínűleg olyan lehet, mint ahogy egy földműves azt mondja, hogy nem lehet abba hagyni azt, hogy a földdel törődjek, mert jönnek a tavasz, nyári, őszi, stb. Munkák, és a földet vagy az állatokat nem lehet ott hagyni.
Ugye hát nyilván van egy kötelezettség is, nyilván az íróknál is van egy ilyen fajta kötelezettség, amikor mondjuk szerződést köt egy könyvre, vagy egy színdarabra, határidők vannak.
Igen, de ezen túl is van kötelezettségérzet. Tehát magáért a munkáért is, hogy ugye hát tulajdonképpen munkának nevezzük, mert azért hát tényleg egy cselekvés, de hát ez egy belső késztetés, és azok a pillanatok, amit úgy szoktunk hívni, hogy írói válság, ugye, amik időnként azért persze egy-két napra, egy-két hónapra beszoktak állni akkor, amikor nincs olyan jó tempójú munka, azok mindig kétségbejtő helyzetek, hogy akkor olyan elveszettség, hogy többet nem megy itt már semmi. Ugye Hemingway kiírta a dolgozó szobájába, hogy ha tegnap ment, akkor máma is menni fog. Ezzel biztatja magát. De végeredményben tényleg ez egy olyan hát az ihlet. Hát az ihlet az egy idegállapot tulajdonképpen. Ugye?
Kivételes idegállapot.
Kivételes talán. Idegállapot. És a szerencsés, az alkotás szerencsés pillanatai azok, amikor az ember több lesz, mint ami. Tehát mondjuk példával illusztrálva, ugye amikor az apostolok rettegve összebújtak, hogy mi lesz most velük, és akkor megjelent a Szentlélek, és beléjük szállt, és egyszer csak rájöttek, hogy nyelveket beszélnek, amiket addig nem tudtak beszélni. Na, az írás ilyen nyelveket beszélni tudás állapota, amikor, ha megírtad a munkádat, akkor utána tulajdonképpen többnek kell lenni, mint amennyit tudtál róla, hogy mit írsz. És ez számtalanszor előfordul. Ha nincs így, akkor valahogy a fogalmazás maradt az egész.
Számokkal kezdtük ezt a beszélgetést, és hát ezt folytatva az írói pályád is, ha számokba próbáljuk foglalni, akkor több mint 60 évet ölel fel, ha kiinduló pontként vesszük, ugye 1958-at, amikor annak az évnek a decemberében megjelent az első novellád. Több mint 60 esztendő. Érdemes ilyenkor visszatekinteni, megmérni, hogy mi is a legfontosabb, mi sikerült kevésbé, mi maradt el. Szóval van ilyesfajta írói mérleg, vagy szoktál egyáltalán ilyesfajta összegzést készíteni? Hát
ez is hozzátartozik ehhez a lelkifurdalásos állapothoz, amikor az ember éppen nem dolgozik, vagy nem érzi magát teljesen a csúcson, már mind a munka csúcsán, akkor belegondol, hogy mit nem tudott megcsinálni, vagy mit mulasztott el. Hát ilyenkor két dolog van. Egyrészt azt mondja, hogy elég sokat megcsináltam, hála Isten, amit meg tudtam csinálni. De ugyanakkor tudja az ember azt, hogy a magánéletének a évtizedek alatti különböző helyzetéből adódóan nagyon sokszor éppen elhagyagolta a munkát, mert mással foglalkozott, mert el kellett intézni az élet dolgait, és akkor arra gondolok, hogy talán kimaradtak olyan időszakok, amikor meg kellett volna egy kicsit jobban, ki kellett volna jobban használni az írásra.
És látod is? Van rálátásod ezekre az időszakokra?
Igen,
vagy
hát
ezekre a hiányokra? Vagy
igen, hát vannak ugye családi alakulások és ilyesmik, azok kétségtelen elvitték az időt, egzisztenciális helyzetek, amikor újabb és újabb helyzeteket kellett teremteni a megélhetéshez. Ezek sokszor elvitték. Mindenben volt persze biztos tanulság, és mindenben volt élmény, hiszen az ember az íráshoz ezt a hétköznapokból és a történésekből meríti. Na most ezek az esetek valószínűleg, hogy azt a hosszabb, nagyobb lélegzetű munkákat hátráltathatták esetleg. Bár mindig ugye...
Ez a nagyobb lélegzetű munka, amit említesz, ez mondjuk a regény?
Igen,
mert
a regény.
Hogy valahogy ugye erről beszélgettünk már igen, többször is, hogy a regény az valahogy kimaradt.
Igen, de azért, mert kimaradt, mert én nem érzem azt, hogy regényt kellene írnom. Szóval valahogy a kis regény, tehát egy
ez egy más oldal, írói készülés, más, vagy más írói igen, felkészülés,
azt
más munkamódszer?
Azt hiszem, más gondolatrendszer, vagy egy nem tudom én... Más szerkesztési igény, vagy nem tudom, én mindig úgy érzem, hogy itt ennyi van benne.
És, igen, az előbb Örkényt említettem, és hát ugye Örkénytől is regény, meg nagy regényt vártak kiadók, igen, és aztán megírta az egyperceseket. Tehát nagyon nehéz azt mondani, hogy egy írói életmű az oldalakban mérhető, vagy hosszúság, műfai hosszúságban
hát
mérhető.
Igen, hát Örkénynél még egy kicsit ilyen dilemmát is okozott, Illés Endre egyszer azt mondta neki, hogy az az író, aki regényt ír. Hát ugye, na most ez úgy behement a fülébe. Nézd, hát van-e a Bolond Madár, az egy regényszerű, nagyobb terjedelmű, nem nagy terjedelmű, de mondjuk
inkább
a
szokásos
nagyobb terjedelmű, de hát a többiek azok mind 100 oldalak, amit írtam, hát az kis regény, és én azzal meg vagyok elégedve, mert úgy érzem, hogy mármint a terjedelem, mert úgy érzem, hogy annyi van benne. És néha, mikor így szóba került ez a regény, és mondjuk megnéztem, hogy teszem azt ebből a 80 oldalból, hogy lehetne 200-at, és akkor rájöttem, hogy tulajdonképpen locsogással lehetne 200-at csinálni. Tehát,
ez ilyen helykitöltéssel.
Igen, hogy nagyon benne van az a... Ez a novelista alkatnak a, azt hiszem a következménye, hogy azért ugye a novella sűrítmény, nagyon sűrítmény. Ugye hát, hogyha ugye a novellát úgy is lehet ábrázolni, hogy bemegyünk egy sötét szobába, és egy zseblámpával világítunk, meglátunk egy sarkot, az kiadja az egészet, és az a novella. Most, hogyha fölgyújtom a nagy villanyt, akkor az epika, mert akkor az egészet lehet látni. És általában szerettem ezt a sűrítést, amiben a novella rokon egy kicsit a drámával. Mert ott is ugye azért ebbe a, nem tudom, 100 oldalba bele kell sűríteni ezt a történést.
Ez is talán feszesebb szerkezet. Igen. 1958-at említettük, 1958. decemberét, amikor is megjelent az első novellád. Vagyis hát azért ugye az 50-es évek közepe, az már ugye azt az időszakot jelenti és jelzi, amikor folyamatosan írtál novellákat, írtál, de hát hogyha megnézzük az életrajzodat, akkor pont ez az időszak, ez az 1950 és 58-59 közötti időszak, hát azért az egy nagyon változatos pályaszakasz volt az életedben, csak néhány foglalkozási területet vagy vetületet hadd olvassak fel. Ugye voltál akkor kocsikísérő, raktáros, betanított munkás a zuglói kötöttárugyárban, részkarcügynök, betegellenőr az STK-nál. Hát nagyon változatos időszak ez. Mondhatni, hogy akár élményanyaggyűjtés az írói pályához?
Hát tulajdonképpen abban lehet nevezni írói élménygyűjtésnek, hogy én tudtam, hogy írni akarok. Szóval írtam. Ezek mellett a tevékenységek mellett is este
de írtam. Közben is írtam.
Írtam. És hogy az lesz a dolgom, de hát közben valahol kell lenni, és mikor valahol nem volt olyan jó, akkor elmentem. Akkoriban nagyon könnyen lehetett állást. Hát ilyen olcsó.
Ez akkor is nagyon sokszínű ez a paletta.
Nem nagy állásokat, de kis munkahelyeket változtatni. És hálás vagyok azért a sorsnak, hogy ezt azért rákényszerültem, mert nagyon sok élményt szereztem valóban, és mindig akkor azt gondoltam, hogy nem biztos, hogy nagyon jó, hogy a tanulmányok után kezd el valaki írni, annak is megvan a haszna, de hogy tudod, hogy akkoriban volt egy ilyen jelszó is, hogy menjenek ki az írók az életbe. Na most kimenni így az életbe, az nem lehet, csak bent lenni az lehet, ugye? És sokféle dolgot megismertem, és sokat ugye a katonaságot is hozzávéve, emberi sorsokat és helyzeteket. Ez hasznos volt. Valószínűleg, hogy a kicsit a környezet is, vagy a társadalmi helyzet is hozta ezt, mert mondjuk nem voltam olyan nagyon biztos benne, hogy nekem annyira bent kell lennem az 50-es éveknek az életébe. Szóval jobb volt kívül maradni belőle, és majd készülni valamire, amit az ember meg tud tenni.
Ezt az írói élményanyagot említettük, és azért mi olvasók rendre megpróbáljuk elképzelni az írások mögött a szerzőt. Szeretjük keresni is magát a szerzőt ott az írott szövegben, akár valamelyik konkrét figurában, akár bizonyos helyzetekben, vagy megírt szituációkban, élethelyzetekben. A személyes megélt élmények azért többnyire markánsan ott vannak a művekben, például a te novelláidban, tehát ott van Szakonyi Károly azokban a novellákban, akár felfedezhetően?
Van. Nagyon sok helyen ott van, hát ha nem is ilyen életrajzszerűen, ugye, hogyha nem...
Nem önéletrajzként, természetesen.
Hanem azért, persze, ezek tulajdonképpen belülről is táplálkozó írások, csak nem csak kimondottan objektív külső megfogalmazások. Van olyan is, és persze hát természetesen akkor is belefolyik a kicsit a saját vére az embernek az írásokba, mert annélkül nem jó, vagy legalábbis én nekem nem jó, úgy akkor nem sikerül, úgy, és nem tartom
akkor életet. Kosztolányi is valahogy erre utalt egyébként. Van Kosztolányinak egy ilyen írása, amiben pont erre utal, hogy akkor jó a szöveg, hogyha beleharapunk, és akkor az vérzik.
Igen, ezt ismerem, igen, valóban így van. Vagy ahogy Gelléri Endor Endrét megkérdezte Mikes szerkesztőről, mikor találkozott Móriczal, hogy mit szól a Móricz, mit szól a mester írásához. És akkor azt mondta, hogy a Móriczsnak a mondataival együtt születik az élet. És ugye tényleg, én megjegyzem, ezt éreztem mindig is fontosnak, hogy az élet benne legyen, így, hogy aztán mennyire sikerült mindig, azt nem tudom, de ha nem érzem azt, hogy benne van, akkor azt tudom, hogy nem jó.
És vajon sokat kell élni, vagy sok mindent meg kell élni ahhoz, hogy ez az írói élményanyag teljes legyen, mert most eszébe jut az embernek óhatatlanul például Szerb Antal, aki úgy tudta megírni az Utas és Holdvilágot, hogy az életének a nagy részét könyvtárszobákban, meg könyvtárakban töltötte, és kevesen tudtak nála többet barátságról, szerelemről, szerelmi szenvedélyről, életről, halálról.
Persze, ez nincs összefüggésben. Nem árt szerintem, nem árt, hogyha az ember sokat forgolódott.
Sokat megélt.
Igen, de lehet, ez alkati kérdés, és végeredményben ugye nagyon sok példa van arra, hogy zárt világból kiteljesedett életeket tudott valaki létrehozni. Valószínűleg, hogy ezek a tehetségnek a motivumai, hogy kiben, hogy működik az alkotó erő, vagy az alkotó műhely. Én nem bánom, hogy sokfelé forgolódtam, és nem bánom azt, hogy sok mindent megismertem. Lehet, hogy annélkül is meg lett volna valami, de így alakult.
Beszéltünk arról néhány perccel ezelőtt, hogy írói kényszer, és hogy muszáj írni, ugye Örkényt idézve, de mindettől függetlenül, mert ugye ennek a muszájnak, meg a kényszernek van egy kicsit ilyen negatív konnotációja, de mindettől függetlenül összességében öröm írni, öröm az írás.
Hát ha megy, akkor igen. Igen. Szóval amikor az ember ráhangolódik, már akkor igen. Én mindig kerestem azt az első mondatot, mondjuk mint a zeneszerző az első akkordot, amiből ki tudja teljesíteni ugye a szimfóniát.
Ez fontos, hogy sok minden eldől az első mondattal?
Fontos. Nagyon fontos az első mondat. Amíg nincs meg jól az első mondat, addig nem indul el az írás. Ezekre az első mondatokra annyira szinte emlékszik az ember, hogy mik voltak az első mondatok. Hogy azok ma is ott vannak az első mondatban, mert abban van a zenéje, abban van a ritmusa, abban van az egésznek az atmoszférája. Mikor az emberi üdvözletet írtam, ami elég ismert elbeszélés, annak a figuráját jól ismertem a katonaságból, és nem elkezdtem írni, mert akartam róla írni, vagy őt meg akartam írni, és mindig fogalmazás lett belőle, nem tudom. Szóval elkezdtem fogalmazni a figurát, és hideg volt, hideg. És úgy őriztem magamba, aztán egyszer mindig nálam volt, ugye akkor én a presszóba írtam, papír, minden, nem tudom én mi, és szombat délben bementem az MK-be, sokat jártunk az MK-be, az a sarokra, és leültem, ott meg volt az első mondat, Nyüzsi volt ott, egy szombati Nyüzsige, és nem zavart, hogy Micskeiben már volt néhány deszi konyak, mikor felszállt a vonatra, és ebből elindult ez az egész történet, 2-3 nap alatt megírtam, ennek a mondatnak köszönhetem azt, hogy megszületett. Szóval tulajdonképpen más mondatnál is ilyen hangok kellenek, hogy megüssék a fülemet, szóval azt egy kicsit a zenéhez is hasonlít.
Egyébként a közeg, vagy a helyszín az fontos. Említetted az MK presszót, ugye mi laikus olvasók azt gondolnánk, hogy egy presszóbeli közeg, az nem feltétlenül jó az alkotáshoz, de hát tudjuk, hogy azért a magyar irodalom évtizedein végig tekintve, ott azért a kávéházi irodalomnak és a kávéházba járó íróknak azért elég nagy hagyománya van. De az MK-t említetted, de volt egy másik ilyen legendás hely, a Rákóczi úti Marika presszó is.
Igen.
Hát ezek azért fontos helyszínek
voltak.
Hát
ezek fontos, mert az ember volt, ugye hát albérletben nem szeretett lenni, mert nem volt befűtve, meg nem tudom mit, és akkor kereste a helyet. Bementem valóban, nem éreztem azt, hogy itt jó lesz, akkor nem tudtam ott maradni. De a Marika, ugye megszerettem oda, Fejes Bandi is ott dolgozott, ott írt a Rozsdatemetőt, meg más a Kék Tiszta Szerelem című. Engem nagyon sokan bejöttek oda kollégák, mert tudták, hogy ő is ott van, vagy én is, és ott hogy három óra
felé... Ez már egy ilyen irodalmi hely lett szinte.
Három óra felé már összejöttünk jobban, amikor már mindenki abba hagyta a munkát, ugye. Ez volt, a belvárosiba is lehetett még járni, oda is volt egy társaság. Ez a három hely volt, ahova én bementem, a Emke, a belvárosi, de főleg a Marika volt az, ahol
ilyenkor egyébként az írók között volt, kialakult azért valami kapcsolatrendszer, vagy beszélgettetek
egymással, nagyon kialakult.
Novelládat megmutattad Fejes Endrének, vagy Fejes Endrének?
Fejes Endrének nem. Mondjuk az más volt, hogy Gyurkovics Tiborral voltunk jobban, mondjuk, hogy a Kisdénessel, ott ők, mindenkik megmutattam, ha érdekelte őket, hogy mit írtál, vagy valami. Fejessel nagyon jó barátságban voltunk, de tulajdonképpen azért a külön világába élt. És hát ez kicsit folytatása volt annak a kávéházi világnak, amiben nagyon jó volt az, hogy a társaságok össze tudtak ott jönni. Tehát az a spontán, bementél, tudtad, hogy ott van XZ, Y, és akkor lehetett beszélgetni. Nem feltétlenül nagy fontos dolgokat, de úgy a csevegés, meg az élet,
a hát az a kávéházi hangulat
kialakított azért egy csomó ugye, információ cserét végén.
Tehát egyúttal azért ez az időszak, és ezek az említett nevek azért mégiscsak egy meghatározó nagy írói nemzedék indulását is jelentett. Tehát azért itt volt Berta Bulcsú, az említett Fejes Endre, Lázár Ervin, Gyurkovics Tibor, Csukás István, akik közül személyesen ez többen is a barátaid is voltak. Tehát nem csak kollégák, írói kollégák.
De barátok, erős szálak fűztek bennünket egymáshoz barátilag is, családilag is már összejártunk. Ugye nyaralni is mentünk, sokszor utazások, amik voltak, ugye írószövetségi utazások, azok is tulajdonképpen a barátság, emberi barátság volt, de azért mögötte ott volt az, hogy a szellemi kör azért azonos volt. Tehát, hogy úgy gondolkodik egyik, mint a másik is, ha különböző munkát végezte egyik költő, a másik ezt próza vagy regényíró, de ez, és most, hogy nincsenek meg már itt az élők sorában, nem csak a barátságuk és a személyük hiányzik, hanem ez a szellemi kör hiányzik, amiben az ember azért ezt a csere, gondolatcserét és ezt az érzelmi cserét, a világról való vélekedést nagyon ki tudta cserélni, beszélni, és ez nagyon fontos volt. Nagyon, nagyon jó, erős társaság volt ez tulajdonképpen, ha belegondolok mindig, hogy 58-ban, hogy mindenki cingár volt, és ugye éppen elindultak a pályák, és hogy azért mindenki befutott egy nagyon szép pályát, és kiki a maga vonalán, Lázár ugye például a meséivel, a Ervin nagyon, nagyon szép, kerek életművet hagyott maga után ezekkel a mese történetekkel, amik azért ugye fantasztikus novellák is, egyben nem csak gyerekeknek szóló mesék. A Gyurkovics életműve is, a Bertájé is, ezek az kiteljesedett életművek, Csukás Pistájé is, ezek nagyon szépen kialakultak az évtizedek folyamán, és ha például valaki, mondjuk képletesen mondom, várt volna tőlünk valamit, akkor boldog lehetett volna, hogy beteljesedett az a várakozás, mert ez az életmű, ezek az életművek, ezek nagyon fontosak, amik létrejöttek a magyar irodalomban, mindenkinek külön-külön a maga oldalán, ugye a Bertának, a Gyurkovicsnak és a Lázárnak és a többieknek. És nagyon örülök, és tulajdonképpen olyan jó eső érzés belegondolni, hogy egy ilyen generációnak a tagja lehetett az ember. Szóval, hogy együtt lehettünk fiatalok.
az 50-es, 60-as évek fordulóján indult nagy írói nemzedékről beszélgetünk, és azokkal a, hát mára már irodalomtörténeti helyszínekről, vagy kultikus helyekről, ahol ezek az alkotások hát részben megszülettek. Mik is voltak? Még egyszer próbáljuk talán felidézni, hogy mik is voltak ezek
hát
a legfontosabb helyszínek.
Volt egy kis törzshelye, ugye? Én, az enyém, és néhányunkat, jó néhányunkat, azokat a írókat említve, akikről az előbb beszéltünk, ugye nagyjából a Marika Presszóba szoktunk találkozni. Én kimondottam, reggel már bementem oda, a Fejes Bandi mindig azt mondta, hogy úgy blokkolunk ott 9-kor, mint egy gyárba, ugye, mert az ember délelőtt tudott dolgozni, akkor nem volt ott senki, ezért sokszor elmondtam már, hogy rendelt egy szimplát, meg egy pohár szódát, meg aztán később még egyet, és 3-4 forintból megvolt a rezsi, ugye, a novellának.
Ez kitartott így korán délután.
Igen. De nagyon jó volt az, hogy tudtunk találkozni, és voltak csoportok, vagyis társaságok, akik kiválasztották maguknak a belvárosit, vagy a metropolt. Vagy
ugye nem beszéltünk a Hungária, az MK.
A Hungária ezek is ilyen... egy centrális dolog volt, mondjuk ott nagyon sokan találkozhattunk, mert ott voltak a kiadók és a szerkesztőségek, ugye fönn az emeleteken, és részben a szerkesztőségekbe akkor még bejártak az emberek, és nem e-mailen küldték be a írásokat, hanem megtárgyalták a szerkesztőkkel, összejöttek a többi kollégával, és tulajdonképpen ugye a pénztár is ott működött a Hungáriában az emeleten, hogy péntekenként, amikor mentünk a cetlikkel a honoráriumokért, lent a kávéházban pedig kávézni lehetett, összeülni, és voltak, aki ott dolgozott. Moldova az mindig a Hungáriában írt, ott az ablaknál iskolás füzetbe kézzel. Aztán nem tudom én, ugye hát az emeleten, a karzaton ott voltak a nagyok, ugye a költők, a Vaspistáék, a Zelzoltán, ugye az nagy munkamester is volt, és tulajdonképpen ő ottan mindig valamit kitalált, ami játékot, társas játékot. Nagy élet volt, ilyen régi kávéházi élet volt a Hungáriában. És a szerkesztőkkel is ott lehetett találkozni. Az MK az egy kicsit zűrösebb volt, ott mondjuk sokkal több volt a privát, de a Nemzetiből a színészek akkor még átjárattak, ugye, mert az közel volt, és ott is ismerték az embert a pincérek, és ott is lehetett dolgozgatni. Hát ez egy olyan kellemes a társadalmi és politikai háttér ellenére, ami azért nem volt olyan egyszerű az 50-es évek végén, a 60-as évek elején, ugye ez a kialakuló konszolidáció, amiben létezett az ország. Valahogy függetleníteni tudtuk magunkat mégis, valahogyan a társaság, minthogyha úgy föntartotta volna magát, mint egy parafa a vizen ebbe a társadalmi körbe, légkörbe, és nem volt semmiféle gyanakvásunk egymás iránt, senki nem volt. Tehát ugye nem sokára később a 70-es években, vagyis a, hát igen, a 70-es évek vége felé, 80-as években, ugye a Garsai Pongrász barátunk létrehozta az Öreg Siposnál az asztaltársaságot, és külön teremben.
Egy újabb helyszín.
Összejöttünk kedden, és ott mindig mindenki ott volt akkor még. Korrát Gyuritól kezdve a Csurkáig, és vissza Verza, és ott a 89-ig eszébe sem volt, hogy táborok vannak. Biztos mindenkinek megvolt a maga világnézete és világa, de ezt nem kellett, ezt nem tudom én, táborokba hoztani, és egymás ellen fordítani.
Hát annak idején ugye emlékszünk már a rendszerváltást előkészítendő monori találkozókon is, ugyanúgy egy asztalnál ült Csurka, igen, István és Konrád György.
De aztán ugye egyszer csak kiderült, hogy az nem megy egy már így tovább, hát aztán ugye ez egy ilyen külső fertőzés volt, de addig azért ez egy nagyon-nagyon egységes, úgy tűnik, ha visszatekint az ember, hogy voltak éppen a különböző gondolkodású emberek sokasságával együtt. Nagyon egységes volt ez az irodalmi élet azokban a évtizedekben.
Erről a 60-as évek elején indult nagy írónemzedékről, írógenerációról beszélgettünk, és néhány évvel ezelőtt összeállítottál egy kötetet, az Írok lámpafénynél című kötet, ami egy-egy novellát tartalmaz, ezektől a már részben említett szerzőktől, a már eltávozott kortársaitól, kiegészítve személyes emlékekkel és visszaemlékezésekkel. Miért tartottad ezt fontosnak, félő, hogy elfelejtjük ezeket az írókat?
Igen, mint ahogy el is felejtik. Valóban. Szóval tulajdonképpen ez is vezérelt, de vezérelt az, hogy föltámasszam őket magamnak is, és az olvasóknak is. Azokról írtam, akiket ismertem valamilyen okon, vagy erősebb barátságból, vagy pedig csak úgy, hogy együtt voltam velük itt-ott, vagy szerkesztőségben, vagy egyebben. Nagyon fontosnak tartottam azt is, hogy ez a könyv, ez eljusson a magyar tanárokhoz és a diákokhoz, mert nagyon, nagyon kevés idő van az
kortársirodalomra,
és tulajdonképpen ezek mind elhunyt emberekről írtam, nem az élőkről, és ez én szerintem nagyon fontos volt, hogy valaki ugye befejezi a főli pályafutását, akkor utána rögtön kezdik elfelejteni. De hát sajnos...
Ez érdekes, mert éppen a színháziak szokták azt mondani, hogy hát bizony a színészet az egy ilyen múlékony dolog, és a színészeket nagyon gyorsan elfelejtik. Hát Tolnai Klárinak volt az emlékezetes, legendás mondása, hogy ha meghalok, akkor bérlet leszek.
Bérlet leszek, de nem csak a színészek, nem csak a közönség felejti el a színészeket, hanem nagyon sok szakember mondja, hogy a fiatal színészek már nem tudják, ki volt Básti Lajos, és nem tudják.
Én csak éppen arra gondoltam, hogy talán az írói életmű az, hát azért mégis ott van a kötetekben, levehető a polcról, a könyvtárak polcairól, vagy az otthoni polcokról, míg a színház, meg egy színházi este, az valóban sokkal inkább múlékony. Csak ott vannak ezek az életműek, csak mégse vesszük le a polcokról?
Igen, de nézd, a tulajdonképpen nagyon... fölszaporodott a könyv. Ugye most sok kiadó van, mi volt? 3-4 kiadó volt, és tulajdonképpen nem volt. Sok jó könyv volt, de végeredményben ilyen tömegével, mert most mindent meg lehet jelenteni, ugye nincs különösebb akadálya. Ha pénz van, vagy nyomda, akkor megvehetik. Na most annyira fölül kerekedik ez a nem mindig csupa jó könyv az irodalmi piacon, hogy ezek az emberek úgy alul rekednek, ezek, akik a nagy értékeket hoztak létre az elmúlt évtizedekbe, és ezeket úgy éreztem, hogy fel kell hívni rájuk a figyelmet. Tulajdonképpen nekem jól esett emlékezni rájuk, és jól esett elmondani róluk a történeteket, és az értékeiket elmesélni.
Vannak egyébként... Amolyan irodalmi divatok, tehát most éppen mely szerzőkre jut nagyobb reflektorfény, és azokat inkább akkor jobban olvassuk, és vannak, akik...
Mindig
van. És akár ez mondjuk idővel változik is.
Mindig van a napokban, vagy napokban, jó. Pár hét előtt egy néni azt mondta nekem, hogy úgy szerettem a maga novelláit. Mondom, és most már nem szereti. De igen, de mikor maga divatban volt. Na most nem sértődtem meg, mert így van, hát helyet kell adni az újaknak, és akkor azok vannak divatban. Tulajdonképpen mondjuk kétségtelen, hogy nagyobb volt a reflektorfény, mert volt a tévében, a rádióban könyvbemutatók, és egyáltalán a kritika is odafigyelt, és hol van most a napilapokban kritika a könyvekről, nem látszik.
Hát meg hol vannak például a napilapok hétvégi irodalmi mellékletek, hát például az is, már napilapok se nagyon
tehát
vannak.
Tulajdonképpen valóban volt egy ilyen, most ugye nem divat, de hát jobban a szem előtt volt az író, vagy én a közönségnek. Most viszont van egy újabb generáció, néhány író, 10-20, akiket megint nagyon jól előtérbe helyeznek, értékes írók és költők. De hát ez természetes, hát mindig kell a hely a vonaton. De
egyébként ez a fajta divat, vagy az, hogy kiket olvasunk újra, ez vonatkozik azért a múltra is, hogy a múltból is esetleg egy életmű előkerül, és most érdekes lesz. Igen. Holott esetleg évtizedeken keresztül nem beszéltünk róla.
Igen, ez szokott lenni, ugye, hogy nagyon is elfelejtett író elő szokott kerülni évtizedek múlva, mert valaki felfedezi, vagy csinálnak egy filmet, igen, vagy valamit a regényéből. Viszont kétségtelen, hogy ugye ezt nem győzi azért az élet követni ezt, hogy újabb és újabb írók, újabb és újabb művek jönnek, hát ezeknek hely kell, és ugye azért a szellemi kapacitása képletesen szólva egy országnak nem annyi, hogy mindent egyszerre tudjon befogadni. De hát ez természetes folyamat.
Az imént említetted a divatot, illetve igen, ezt a hölgyet, aki azt mondta, hogy akkor divatban voltál. Ez azért összefüggött azzal, amikor színházi szerzőként, igen, is bemutatkoztál, igen, és sorra a Nemzeti Színházban, a Víg Színházban, vidéki színházakban játszották a művét.
Igen,
tehát
igen,
akkor lettél igazán divatban?
Ezt már az első darabnál éreztem, mikor láttam a plakátot, ugye Kint az utcán életem Zsóka, hogy az emberek fölfigyeltek, és maga ma, ha azt nézzük, hogy egy színházi nézőtér 400-500 személlyel egy este tele van, és az beszorzod esetleg 100 előadással, hát ennyi olvasó nagyon nehezen jön össze, tehát, és ez egy eleven dolog a színház, amikor oda megy és látja, és végeredményben a színház meghozza azt a népszerűséget, vagy azt az ismertséget, amit a próza nem tud olyan hirtelen. Ahhoz nagyon nagy szenzáció kell egy prózához, hogy az olyan ismerté tegye a szerzőt, ugye? Az persze más, szép lassú terjedéssel megy. A színház az egy berobbanás.
Novellistaként hogyan kerültél a színház közelébe? Tehát ugye az Életem Zsókát említetted, az első darabot, az 1963 a Nemzeti Színházban, de hogyan kerültél a Nemzeti
Nekem
Színház
környékére? Nekem nagyon szerencsé volt a színházzal, ahhoz, hogyha én darabot akartam írni, ami ugye vágy volt, de nem tettem akkor még érte semmit, mert még a novellákkal voltam elfoglalva, akkor nagyon sokat kellett volna kilincselni ahhoz, hogy az ember bejusson. Én mikor az első kötetem, a középutvonak a felhők meg volt, és dedikáltam a Nemzetinek a színészbejárójánál, akkor megkeresett, vagy odajött Benedek András, a színház dramaturgja, és azt mondta, hogy olvasta azt a kötetet, és úgy érzi, hogy ezek drámai töltésűek, és tudnék darabot írni, és akkor elkezdtünk beszélgetni, és ő bevitt a színházba, és ott kaptam ösztöndíjat a dramaturgiára. És akkor a dramaturgiai munkákban részt vettem, de másrészt a színház azért olyan éppen is fogadott, hogy írjak darabot nekik. Tehát ők megbíztak azzal, hogy írjak darabot. Ami fejemben megvolt, és Andrissal való beszélgetéskor kialakult, és akkor abban az évben megírtam az Életem Zsókát. Na most bementem ott a Nemzetinek.
Akkor színészekben gondolkoztál akkor? Tehát a Nemzeti Színház
akkor még nem gondolkodtam színészekben, de amikor félig voltam kész éppen, akkor Osváth Béla volt akkor már a dramaturgia vezetője, jöttünk le a régi Nemzeti Színházban a hátul, a kapunál kijöttünk, és jött Edith, Damian Edith jött a téren, és akkor bemutatott neki, és mondta, hogy ez a fiú ír magának egy szerepet. Tehát már ő ezt már akkor kiosztotta, mert tudta, hogy miről szól körülbelül.
És hát ő is lett, ugye? Damian Edith lett,
is úgy lett
az Életem Zsóka.
És hát remek szerepmosztást kaptam. Ez is elkényeztetett, mert Sinkovics, Kálai, Domján, Horkai, többiek. Tulajdonképpen ezzel bekerültem a színház világába, és attól kezdve azért végig benne is maradt.
Hát ez az első darab rögvest azért nem volt problémamentes. Hát le is állították a próbákat.
Hát leállították a próbákat, mert jött a Marton Endre, hogy bent volt a minisztériumban, és azt mondták, hogy ezt le kell állítani, nem megy. Mert ugye volt benne egy figura, Kálai Ferenc játszotta, egy funkcionárius, aki meghasonlik. Azt akarták, hogy ez ne legyen, illetőleg, hát ha már mindenképpen meg kell halni, akkor halljon meg infarktusba.
De hát mondtam, de át kellett volna írni a darabot?
Igen, de hát nem szó se lehetett róla. Én írtam egy levelet, nem tudom kinek, mert nem tudtam, hogy pontosan kik azok, akik akadályozzák,
És akkor illetékes elvtársnak.
Hát persze, gondolom. De akkor elmondtam, hogy új eredményben ugyanazt akarják csinálni velem, mint a darabból, ami kitűnik, és végső soron a színészek is nagyon mellette voltak, tehát sokat jelentett, hogy mellette voltak, és
hát ők is próbáltak a darabért harcolni, mert gondolom Major Tamás azért hát, kijárhatta volna, hogy,
igen,
hogy
a zöggenőmentes
lenyes, sőt Kálainak is voltak olyan kapcsolatai
szerintem. Persze, de a Major nem volt, zavarba jött ettől, nyilván a felsőbb ügyektől, és akkor azt mondta nekem, hogy nem tudom, hogy hát Feri, hogy tudja eljátszani, ezt nem tudom miért, hogy tudja átélni. Mondom, na Feri nagyon gyönyörűen játsza. Nézd, a Kálainak is már nagyon... Ez jó volt puvárja ahhoz, hogy hallgassanak rá, ugye hát végeredményben. De ők nagyon mellette voltak, és aztán egy hét múlva azt mondták, lehet folytatni.
Ez egyébként már az acéli kultúrpolitikai időszaka volt? Tehát akkor már acéli
hát is felügyelte a kultúrális? Hát 63 az egy olyan érdekes korszak volt, mert ugye kezdett egy kicsit rendbe jönni a színház körül is az idő, hogy a magyar darabokkal másképpen foglalkoztak. Nagyon-nagyon nagy remény, szeretettel nem fogadták még a magyar darabokat, azért nagyon meg kellett. Ma Hubay Miklós erről sokat beszélt, hogy milyen nehéz helyzet ez, mert ugye nem érezték, hogy sikeres legyen, meg problémás volt, ugye? A sematikus darabok azok lementek, ugye akkor 56 után, amiket a nemzetében Darvasék és Mesterháziék és Dobozék megírtak. Ugye már a izével nagyon nagy bajok voltak Németh Lászlóval
a nemzetibe is.
Nemzetibe is.
A Galilei, ugye? A
Galileivel, igen. De aztán kialakult egy... Hát igen, biztos, hogy kultúrpolitikai hatások voltak ezek, amikben volt egy olyan bizonytalanság már a kultúrpolitikában, hogy nem akarták azt a nagyon sematikus világot, de ugyanakkor féltek attól, hogy mi az, amit szabadjára engednek. Ugye, hát mondjuk a életem zsóka végül is arról szólt, hogy beállni a sorba, vagy pedig tartani azt a eszmei tartalmat, amit mondjuk a forradalom alatt ugye az emberek a változást kívánták. Na most, tehát a könnyebb ellenállás, vagy pedig a tisztességes munka, na most ez azért kiérződött belőle, és ezt az emberek érezték is. Volt egy repríze a Budapesti Kamarában, már most a 2000-es években, és egy este bementem, és egy illető úr azt mondta, hogy ő nem volt Magyarországon, mert 56 után kiment, és ő nem ismerte ezt a darabot. Tehát magát ezért nem csukták le. Hát mondom, hát én ezt nem éreztem, hogy annyira, hogy... De végeleimben más szemben nézve úgy érezték, hogy azért egy kritika.
Azért, hogy milyen szűrők voltak, ugye van a Függöny felcímű köteted, amiben éppen a színházi munkásságodat eleveníted fel, és ott írsz hosszan, ez már ugye később volt az adásiba a bemutatóján 1970-ben, amikor ugye Acél György Kádár és Kádárné jelenlétében megnézték, talán éppen egy külföldi vendégjátékra készül az adás.
A Pozsonyba akartak menni, igen.
És gyakorlatilag engedélyezték. Pedig hát azért az sem volt mondhatni, hogy problémamentes darab talán.
Igen. És tegnap este véletlenül rákapcsoltam a Dunán, ment a tévé változott, amit a Ruszt József rendezett, és ugye így a szöveg nagyon precízen hallható volt, nem úgy, mint a színáltal sokszor, és rájöttem, hogy tényleg itt voltak olyan mondatok, amikor beleköthettek volna. Ugye, amiket mondanak. De az előadás végén azt mondta az Acél, hogy nem parabola, mondta, tehát, hogy nemi hamiskodás nincsen benne, hogy majd én ezt vagy a rendszerre valami utalással értem, és utazhatnak, mondta a Várkonyi.
Volt egyébként valamilyen személyes kapcsolatotok a céllal? Azon túl, hogy téged Szakonyi grófnak szólított.
Hát igen, azért, mert egyszer visszautasítottam, mert az én a Zsóka idejében ügyeltem dramaturgként a esti előadásokon, és ott volt, akkor is ott voltak a Kádárék, és a Cél azt mondta nekem, hogy mindig a privát dolgokat ír, kellene egy kicsit társadalmi dolgokat írni, és most jön az elszabadulás, nem tudom, hanyadik évfordulója, hogy írjon erről egy darabot. Mondom, nem, a Cél, nem, mindig más, ez én másképpen írom a darabokat, én nem tudom. De ezt próbálja meg, jöjjön be hozzám, és adok ösztöndíjat, és erre. Hát gondoltam, ha most nem döntök, akkor ugye benn vagyok a csőbe, tehát mondtam, acéltást nem akarom megváltani, de nem megyek be. Jó, hát maga tudja, de nem haragudott meg. Hanem semmi retorzió nem volt utána. Utána is jött az asztaltársaságba, újírás asztaltársaságba belátogatott, ott beszélgettünk. Nem volt semmiféle olyan, amit éreztem volna, hogy most ezért. De ez nem volt hősködés, csak tudtam, hogy nem mehetek bele abba, amit nem akarok csinálni. Hát,
az adáshibát említettük, azért szerintem nagyon sokan ezzel a darabbal és azzal a legendás Várkonyi Zoltán rendezte Vígszínházi előadással azonosítják Szakonyi Károlyt. Rendben van ez így, helyén való? Ez visszatekintve számodra is ez egy nagyon fontos, talán legfontosabb pillér vagy mérföldkő a pályafutásodon?
Nagyon fontos. Az, hogy egy darab hol születik meg, ki és hogyan adják elő, ez a pályafutását vagy élet folyamatát befolyásolja. Na most az egy óriási szerencse volt, hogy a Várkonyi, aki egy nagy színházi ember, és ugye rendkívül jó rendező, egy olyan szereposztással, mint amit megkaptam, Páger, Bulla, Béres, Tahító, stb. Ez meghatározta azt, hogy már következő évben Finnország és a további magyar színházak is műsorra tűzték. Valószínűleg, hogy ha ez nem tudom, egy vidéki színházba kerül először bemutatásra, lehet, hogy meghalt volna, vagy nem került volna sorra. Tehát ez nagyon fontos volt, ez a pillanat, amit a Várkonyi fölfedezett, hogy ez neki tetszik, és hogy ez neki kell, és megcsinálta, rögtön ő kapta a szövegkönyvet, és Radnóti Zsuzsa mesélte éppen, hogy mindig nagyon kellett nyúzni, hogy olvasson már el egy darabot, amit odaadtak, és ezt másnapra elolvasta, és mondta, hogy ez kell neki. Úgyhogy ez is a szerencséim sorába tartozik, és valóban azt, ha most visszatekintek, akkor azt mondhatnám, hogy nagyon hálás lehettek a sorsnak a írói pályafutás tekintetében, mert nagyon sok olyan szerencsés pillanatom volt, amikor, amiért másnak esetleg meg kellett jobban küzdeni, és ezt megkaptam a sorstól, és a többi rajta múlott, hogy használom ezt a szerencsét, vagy mennyire, mert azért egy kicsit mondjuk hajlamos voltam arra, hogy magam alatt vágjam a fát, tehát, hogy nem mindig fogadtam el olyan helyzeteket, amikor esetleg lehetett volna valamit létrehozni, de biztosan azért volt, mert még hallgattam arra a belső hangra, amit ugye Hemingway egy bizonyos jelzőkészüléknek nevez, ami kell, hogy benn legyen az emberben, az íróban, hogy tudja, hogy mi az, ami szabad, és mi az, amit nem kell.
Évekkel ezelőtt ugyanebben a műsorban vendégünk volt Makk Károly, és azt mondta, hogy ez úgy megmaradt bennem, és nagyon emlékszem rá, hogy őt mindig a következő filmje és a következő házassága foglalkoztatta. De most a házasság mezgyét kiiktatva, hiszen boldog házasságban élsz, gyönyörű fiatal feleséged, de meg lehet azt határozni, hogy mi foglalkoztat? Vagy hogy mit szeretnél? Akár ilyen születésnapi kívánságként.
Hogy most például, hogy a következőbe?
Igen.
Hát most jön egy kis regényem nem sokára a Magyar Napló kiadásában, és ez most egy picit az öregségnek egy, arról is szól, az öreg emberről szól, tehát az öregségnek egy munkája, amit úgy befejezésnek is tekinthetnék, de nem. Az emberben az él, hogy újat kell csinálni, egy másikat, újabbat, valamit, holnap, legjobbat, most lesz a legjobb, hogyha reggel sikerül. Szóval tulajdonképpen...
Így kell fölkelni reggel, vagy így kelsz föl általában reggel, hogy ma sikerül?
Igen,
kell.
Hogy talán sikerül, és ez olyan, mint amit talán egy sportoló, aki azt mondja, hogy el kell mennem tréningezni, olyan erővel, hogy az olimpián ugye tudjak szerepelni. Tehát ez mindig van, hogy nem befejezettség érzi ezt, hanem egy következő lépés, ami talán jó lesz. Lehet, hogy csupán csak vágy, de akkor is megvan.
Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy köszönöm itt voltál szépen. Az elmúlt órában. Szakonyi Károly íróval hallhattak beszélgetést itt az arénában.